Tehát szeretett, üdvözlök benteket. Az utóbbi 40, épp most kint ültünk és számoltuk, körülbelül 43 éve van az, hogy megyek közösségekhez beszélni arról, hogy hogy látom én a világot, mit látok megoldásnak, mi az, amire Jézus azt mondta, hogy elközelített a mennyeknek országa. Ezt a bizonyos mennyeknek országát hol találtam meg, mikor találtam meg, és milyennek éltem át, vagy élem át tulajdonképpen most is. Hát nagyon másképp alakult az életem, mint én szerettem volna, de nagyon örülök, hogy nem úgy alakult, ahogy én terveztem. Én általában elmondom röviden az életem történetet, remélem, hogy fogok tudni röviden beszélni, de leveszem a karórát, az a biztos. Már fog menni. Nem, köszönöm szépen, az órán nem akar, lejött, jó van. Most már fog menni. Itt van a kezembe, nem menekül. Tehát elmondom, hol születtem, hogy indultam, milyen irányba, mik voltak a reményeim, és mi az a helyzet akkor, amikor mi volt az a helyzet, amikor rátaláltam azt, amit mindig kerestem. És én 38-ban születtem, tehát túl vagyok a 80. életévemen, és ez érdekes számomra, mert valahogy úgy érzem, mintha egy másik világba kerültem volna, ez, hogy 80 éves elmúlt, és hát mintha több jogom lenne lustálkodni, meg ilyenek vannak, pedig mondják, hogy megtart mozogni, sportolni, tevékenykedni. Hát tevékenykedtem elég sokat, és hát most kezdek pihenni. Tehát 38-ban születtem Kondoroson, ahol édesapám evangélikus lelkész volt. Ott a helyi nagy gazdák és egy báró, nem tudom kicsoda, megóroltak édesapámra, mert édesapám 10 gyermekes családnak volt a 10. gyermeke, csak őt tudták tanítatni, és ő evangélikus lelkész lett, és ezért őt áthelyezték Nyíregyházára, mivel tót származású volt édesapám, az anyanyelvén beszélte a tót, illetve most már sértés tótot mondani, szlovák. De hát a múltkor néztem a telefonkönyvet, van vagy 30 oldal tót. Hát nem sértés. Mikszát is megírta a tót. Igen. És én ott, hát 2 éves korom óta éltem Nyíregyházán, nem voltam jó tanuló. Az egyik esztendőben édesapám, aki azt remélte, hogy majd segítnek engem a másik iskolába rendbeszedni, nem sikerült nekik, ugyanis az volt az én helyzetem, hogy egy órán, 11 éves, olvasásóra volt. El kellett olvasni egy prózát. És úgy fordítottam egy kicsit, úgy írtam, úgy olvastam, mintha angolból fordítottam volna. És az volt, hogy a tanítóbácsi megállított, és azt mondta, hogy te hülye golyó, te nem tudsz olvasni. És hát az új iskolában szégyennek számított, és tudtam, hogy életem hátra lévő részébe olyan munkakörbe elhelyezkedni, ahol olvasni kell, pláne felolvasni, az ki van zárva. És amikor, de hogy az mi lesz, azt nem tudtam. Volt olyan, akkor még volt negyedévi bizonyítvány is, amikor én ilyen 10-12 éve gyerek voltam, és volt olyan negyedév, amikor egy 7-es darab 2-est vittem haza, de remegett a léz, de soha nem esett le. És ez a helyzetem engem arra is terelt, hogy nézzek körül, hogy mi az, amit szívesen csinálnék. És 15 éves voltam, vagy 16-ban voltam, amikor hallottam, hogy Chilében egy magyar öltusázó, akit Bendek Gábornak hívnak, öltusában világbajnokságot nyert. És számomra teljesen értetetlen módon jött egy ilyen gondolat, hogy magyar öttusázó világbajnok lett. Hát ha igen, akkor én miért ne? Attól kezdve másképp létezne, mint öttusáznak, soha nem jutott eszembe. És amikor 18 éves lettem, mert Nyíregyházán öttusázás lehetőség nem volt, Pestre jöttem, mert itt lehetett öttusázni. Egy csepeli munkásszállóba laktam 5 éven keresztül, reggel elmentünk a császár, 3-4-5-kor kellett kelnem, császár úszodába edzés, munkahelyre a csepeli gyárba, délután 4-kor edzés, aztán még egy edzés, és így haladt az életem. Nagyon hamar bekerültem a válogatottba, és egy esztendővel a Pestre érkezésem után már vittek volna egy világbajnokságra. Lebetegedtem, de csak a következő évben vittek, ahol 6. lettem, a következő esztendőben már 2. lettem világbajnokságon. Én azt hittem, hogy ha öttusában nyerek egy ára világbajnokságot, attól olyan boldog leszek, hogy azt tőlem soha senki el nem fogja venni. Ebben biztos voltam. De ez is egy olyan furcsa dolog, hogy Nyíregyházán Krapencsik csak Józsi, vagy senki, Alfonz, arról álmodik, hogy ő majd öttusázó lesz, és a boldoggá válásnak a feltétel mindössze az, hogy megnyer egy világbajnokságot. Ez nagyon érdekes volt, hogy én onnan reméltem a megvalósulás, hogy az igen, akkor ad meg lesz, akkor kezem, lábom leválhatják, de a boldogság az nem otthon, az valahol máshol helyezkedik el. És 1960-ban, amikor 22 éves voltam, jó számolom, akkor olimpiai bajnokságot nyertünk már. Akkor, mikor még Nyíregyházán voltam, nem is tudtam, mi a különbség az olimpiai bajnokság meg a világbajnokság között. Hát az olimpia, a világ meg világ, hát a világ az mégiscsak nagyobb. Na lényeg az, hogy így alakult az életem, és csak mentem felfelé, létrán, feljebb, és 1962 után úgy éreztem, hogyha bennmaradok a klubomba, és együtt edzek a többiekkel, akkor azok nem megyek semmire. Egyszer ők nyernek, egyszer én nyerek, az nekem nem tetszett. Én mindig nyerni akartam, minden verset meg akartam nyerni. Ez nagyon érdekes, ez egy oltás volt bennem, egy úgynevezett akarás. És hát az akarás az nem olyan, hogy csinálhatja az ember, hogyha nincsen. Vagy akarok, vagy nem akarok. Akarok akarni, ez fából vaskarika. Ilyen nincs. És úgy rájöttem, hogy annyit a többiek, a csapattársak nem edzenek, nem fognak annyit edzeni, amennyit én szükségesnek tartottam ahhoz, hogy a világ élére kerüljek a sportágba. És úgynevezett, hogy önállósítottam magam, úgynevezett magányos farkas lettem, én nem az voltam, de nem jöttek volna velem úszni meg futni elsősorban, mert az az ember próbáló, mert a vívás, lövés, lovaglásában van játék is, de a futásban ottan nincsen. Oda az akarásra nagy szükség van. És a Prohászka Otokár, aki 1927-ben halt meg, egy szellemóriás volt, életének az utolsó prédikációját olvastam, és abban ez a mondat elhangzott, az akarás Isten ajándéka. Közelmúltban ütöttem fel egy könyvet valahol, és Hugo Viktornak tulajdonítják a mondatot, hogy az embereknek nem energiára van szüksége, hanem akarásra. És én nem voltam tehetségesebb, mint a többiek. Nekem akarásból jutott több, mint önnekik. De amit említettem, az akarás az nem, hogy gerjesztem magamba. És tehetségesebb nem voltam. Vívás ellen például be voltam oltva. Megkaptam a jó keresztény nevelést, aki megdob kővel, dob vissza kenyérrel, és álltam bambán becsapni a másikat. Ha-ha, szó se lehet róla. És volt egy országos bajnokság, junior országos bajnokság 1957-ben, megnyertem már versenyt, de a vívásnál nekem kettő győzelemmel kevesebb volt, mint a legrosszabbnak. Hát nekem minden azon múlott egy idő után, hogy jól vívok, vagy rosszul vívok. És rosszul vívtam, és azt találtam ki, ez egy zseniális ötlet, idézőjelben mondom, hogy hetente addig háromszor edzettem, elkezdtem hatot edzeni hetente. És éveken keresztül csináltam, és 1963-ban párbajtör vívásban is nyertem országos bajnokságot. De akkor, és a másik, hogy futásban nem találtam magamat tehetségesebbnek. Viszont jobban haladtam a futásnál, és ez nagyon fontos, mert stopperórával mérik a futást. Tehát én a Pál apostol mondja, mit van, amit nem kaptál, és ha kaptad, miért dicsekszel vele? Igen, és az, ha van számomra elfogadható értékem, az, hogy nekem nincs értékem, mert minden, amit kaptam, ajándékba kaptam, és elhárítom magamtól a dicsőséget. Az Úr azt mondja, Ézsaiásnál van, a dicsőség. Dicsőséget senkivel meg nem osztom. És ez a... Mindig azt mondják, jó, igen, Bandi, hát szerény vagy, igen, de mégis csak neked kellett izzadni, meg erőködni. Hiába mondom, hogy kaptam hozzá az erőt, többet, mint te vagy a másik. Ajándékban van bennem az akarás. Nem én gerjesztettem fel magam, hogy nehéz napom lesz, akkor még tizet húzok valami vekker óránt az oldalomon. Ajándék. Óriási kényelem. Ha dicsérnek, akkor mondom, hogy én tárgyilagos vagyok. Én nem, a dicséret nem engem illet. És talán ez is befolyásolja, befolyásolt abba, hogy legyen erőm ismét adakozni. Bocsánat, egy József Attila vers jutott eszembe. És ez a nagy akarás oda vezetett, hogy 1963-ban nyertem először egyéni világbajnokságot, az utána következő 4 világbajnokságot is megnyertem. 1969-ben az 5. egyel többet, mint bárki más a világon, és miután megnyertem, valaki nyert 4, de azt is nem egyfolytában, egy orosz Novikov nevű ember, de egyel többet nyertem, és az volt az érdekes, hogy hát megvan, egy árva világbajnokságtól reméltem azt, hogy boldog leszek, és az 5. után, mikor 5. megnyertem, akkor jól el voltam, mint a befőtt, hogy igen, hát most 5-szörös világbajnok vagyok, igen. És aztán 1-2 hét múlva, vagy talán hónap múlva azt mondtam, na és, most mi van? Nincsen semmi. Tehát amitől én vártam egyetlen egy VB megnyerésétől, a teljes és maradéktalan boldogságot, amiről tudtam, hogy van. Mert mindenkiben van vágyódás egy állapot után, amelyről nem tudja, hogy milyen, csak tudja, hogy kell lenni. Én is így tudtam, hogy kell lenni. De én kis naív, azt hittem, hogy az 5-ös a VB-k megnyerése dosta elegendő lesz ehhez a vágyott állapothoz. És akkor rájöttem, hogy a siker nem adja meg azt, amit remélünk tőle. A Kiplingnek van egy vers, az a címe, hogy ha, angolul if. Egy ember elmondja a fiának, hogy hogy kell viselkednie ahhoz, hogy emberré váljon. Az egyik versben itt van, nem fog rímelni, nem csak a tartalmát tudom, azt mondja, hogy ha sikert, s kudarcot bátran állod, és tudod mindkettőről, hogy rongy csaló. És ezt értem, rájöttem, hogy a siker nem adja meg. Tehát a sikert, kudarcot bátran, és a kudarc nagyon sokszor nem kudarc, mert ha azért nagyon rossznak vélt, megtörténik az életünkbe, együtt azt mondja, hogy te jó ég, de jó, hogy ilyen rosszul sikerült akkor. Tehát az is, a siker és kudarc mind csaló, roncsaló. Ezt tudtam. És akkor, mikor rájöttem erre, az addigi nagy akarás, ami bennem volt, az megtizeledőt, vagy megfeleződött. Hát, ha nem kapom meg a jussomat, a maradék talán boldogságot, ennyi vébe megnyerés, akkor mit erőlködök itt? Itt nincs. Kizárásos módszer jutottam, hogy oda, hogy hol nincs. És aztán ez volt 69-ben, ez az ötödik vébé nyerés, és 72-ben volt még egy olimpia Münchenben. És akkor, de már ilyen rogyadozó akarással, akkor már 72-re már 34 éves voltam, és mondom, mintha megvámolták volna az akarásomat, vagy adót kellett volna fizetni után, és azt gondoltam, hát ha az olimpia aranyérem, hát ha az meg fogja hozni. Na és akkor még összeszedtem maradék erőmet, és az volt a helyzet, az ötusában az öt sportág, lovaglás, vívás, pisztoly és úszás, futás. A lovaglás nagyon jó sikerült. Hát az egy olyan, hogy mondjam, kockázatos valami, mert idegen lovakon kell lovagolni, és ottan bizony sok minden rossz is előfordulhat, mint az az olimpián is sok emberre előfordult, hogy felbukott, vagy nagyon sok akadályt levert. És nekem a lovaglás nagyon jó sikerült az első szám. És utána jött a vívás, amit 14 órán keresztül vívnunk, 60-an voltunk, mindenkivel vív egy tusra. Nagyon jól megindult, álltam 12-0-ra. Az azt jelenti, tehát 60-an voltunk, 59 asszon mindenkinek, és 12-0-ra álltam. És egy idő után rájöttem, hogy ha még 2 órán keresztül ilyen jól megy a vívás, meg fogom nyerni az olimpiát. És ebben a pillanatban, mikor megcsillant az olimpia aranyérem, se kép, se hang, lezáródott minden, mint a kézifféket behúznak egy autón, leég a ferodol, és éreztem, hogy nagyon fontos, minden rajtam múlik. Tudtam, hogy Magyarországon nagyon sokan drukkolnak nekem, és tudtam, hogy az ő közérzetük és jó hangulatok az én kezemben van, és én döntök arról, hogy mi lesz, hogy nyerek vagy nem lesz. És akkor ez nyomasztott. Ha nagy a tétje egy cselekvésnek, akkor az ember nem tud normálisan, természetesen, lezseren viszonyulni a feladathoz. És egyre csak görcsöltem, és éreztem, hogy egyre lejjebb megyek. Én 145 centis Krapencsák Józsik is lebögtek. És én az a tanástalanság, hogy egyre rosszabb, és minél rosszabb volt, annál rosszabb volt minden. És éreztem, hogy gödörbe állok, és nem tudom a hajomnál fogva kiemelni magamat ebből a görcsből, az akarás görcséből. Nem tudom, mint Münchhausen báró felemelte magát. És oda jutottam, hogy drága magyar testvérem, ne haragudjatok. Mindent megtettem, amit tőlem tellett. Nem tudom megnyerni az olimpiát. Bocsássatok meg nekem. Csalódtam magamban. Azt hittem, hogy ügyesebb vagyok. alkalmasabb vagyok. De én tudtam vívni, mondom, országos bajnokról tudtam párbajtörvésben, és semmi, se kép, se hang, így kellett volna csinálni, és így csináltam. Minden rosszul ment, és hát bocsássatok meg. És megszületett bennem valami keserű, de őszinte lemondás. Tárgyalogos voltam, nem megy, akármit változtatok, akármit fütyülök, vagy fejreállok, nem megy jobban. Még az is eszembe jutott, hogy ha engem valaki azért szeret, mert én olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem kell szeretni, bandikát, engem, igen. Nem vagyok hajlandó félni, magam részéről befejeztem. Lesz, ami lesz, de ez, hogy én itt drukkolok, szorongok, bosszankodok, ez nem embernek való. És ebbe a helyzetbe az volt bennem, hogy de hát akkor mondjak le, és ne törődjek. Azt mondtam magamba, hogy ha szólítnak a pástra, én oda megyek, de hogy adom a találatot, vagy kapom a találatot, immáron nem érdekel. Magam részéről befejeztem, ilyen rosszul, akkor is tudok vívni, ha behunyom a szememet, és az, amerre szólítanak, apáta, amire ellenfelet sejtem, behunyom a szemem, és abba az irányba böködök, ilyen rosszul, akkor is tudok vívni, befejeztem, vége. És akkor ebben a pillanatban valami érthetetlen derű, valami megérkezett. A sisak alatt beszéltem az embereknek. Nem hallották, ő se hallotta, az ellenfél se, meg a zsűri elnök se hallotta, csak halkan mondtam az ellenfélnek. Emlékszem az egyik asszóra, egy szép nagy darab amerikai, jó magas volt, válasz, nagyon jó úszó volt, Richardsnak hívták, és azzal szólítottak. És egy olyan katona ember volt, aki ilyen hangosan beszélt, egy ilyen laktanyába érezte magát a vívóteremben is, és akkor vele vívtam, és indultam feléje, és mondtam, gyere szép szőke hercegem, ne menj hátra, mert ha hátra mész, nem tudlak megszúrni. Vesztére előre lépett, és úgymond minimum automatikusan, de oda se figyelve, vettem, aki vívott valaha, tudja, hogy a szekond, hogy szekond, és bele a hasába, és utána mondta, édesapám, eredj haza Amerikába. Edzél sokat. És lehet belőled még jó ötusázó, de most véletlenül én adtam a találatot. És ez így ment a vers végéig, és végig is megnyertem az olimpiát. De vívás közben éltem át azt, hogy az emberekre, mindenkire olyan úgy néztem rá, hogy a szeretetnek és a sajnálatnak valamilyen keveréke volt bennem, és minden ment, mint a karikacsapás. Nem kellett odafigyelni, mintha valaki átvette volna az irányítást. Nem én voltam, aki ott erőködtem. És az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen erre az állapotra vágytam egész életembe, hogy ez be fog jönni, és hogy átélhetem ezt az állapotot. Egy argentin költő, híres, Borges, Julio Luis Borges, költő, argentin ember, és az írta le ezt a mondatot, kit érdekel az idő múlása, ha sodrában egyszer felbukkant egy extatikus, teljes délután. Én nekem ebben részem volt, ebben az extatikus, teljes örömben, alkalmas, az alkalmasság állapotát éltem. És tudom, hogy ez az a mennek és a földnek a találkozó, és ezt kerestem egész életemben, amit Adi úgy fejez ki, biztos sokan ismeritek Adinak, az istenes verseit, azokat van az a cím, az Úr érkezése az a cím. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskodozó vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. A harmadik vers meg így van, az a második vers, azt nem tudom. Ja, igen, így van. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre láttam. Ez az, meg egy gyönyörű ének, a református énekes benne van. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom keservem, az Úrnak átadom, ő hordja minden terhem, eltörli bánatom, ez az, ezt kerestem. Elközelített a mennyeknek országa, vagyis a mennyeknek országa az embernek az a lelki állapota, amely után mindig vágyódik, amit megízlelhet, megélhet, és azt elég egyszer megízlelni, és akkor az ember már nem, ebben az állapotban talán elégne az ember, de részesültem abba a kegyelembe, hogy ezt megízleltem. Ez az égnek és a földnek a találkozása, vagy a lélek násza, talán még jó, a lélek násza, ez az. Átéltem, van ilyen, ne add fel a reményt, mert van megoldás, és nem a siker tetején, amikor a súlyemeli utolsó erőfuszítás, hogy kinyomja a súlyt, ahogy kell, és neki sikere van, és akkor megtapsolják, nem akkor van, az összeomlásban, amikor az ember lemond magáról, mint érdemszerzőről, amikor bemondja az ember útiból a terített betlit, bemondja, akkor érkezik meg ez az állapot. A gőg elmúlt, maradt az alázat ott a helyén, és ezt kerestem, ezt vártam. És ha elmegyek valahová, mindig odáig jussak el, hogy ezt a megérkezést elmondjam. Hogy igen, másik, van egy gyönyörű ének az is, hogy vágyott célt a múltnak adtam, nincs már bennem vak remény. Mégis gazdag Úr maradtam, Isten és a menny enyém. Ez az. Tulajdonképpen elértem életemnek a csúcsára, és az Isten átvette, mint a repülőgépeknél van állítva, hogy bekapcsolják a robotpilótát. Ezek a nagy óceánjáróknál bekapcsolják, és ott minden tudó valami szerkezet, a kapitány talán elmehet kávézni is, és megy minden. Tehát átvette az irányítást, és azt tudom mondani, hogy mikor átértem ezt, akkor esett le a tantusz, hogy ebbe a helyzetben az történt, hogy vívok már pedig nem én, hanem vív bennem a Krisztus. Én itt éltem át azt, amiről Pál apostol mondja, hogy élek már pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus. Én így éltem át, hogy élek már pedig nem én, vívok már pedig nem én, hanem vív bennem a Krisztus. És azt gondoltam, hogy ezt megízleltem, az úgy is mondhatnám, hogy az alkalmasság állapot, a legfontosabb keresnévaló, a legfontosabb képességnek, a megszerzésnek az útja, amikor az ember mindent megtesz, és amikor vége van, vagy esetleg az történik, hogy kimondom, lesz, ami lesz. Mert néha kapunk egy-egy mondatot, amit valamikor, valahol ki kell mondani. Kinek ilyen mondat jut, kinek olyan mondat jut. Nekem néha jutott ilyen mondat, amit ki kellett mondanom. Sok ember fülehallatára, a tévébe, vagy rádióban volt módom megszólalni. És éreztem, hogy ezt arra kaptam, hogy kimondjam. És arra jöttem rá, hogy nem kell aggódnom amiatt, hogy mit mondok, ha olyan helyzetbe kerülök, ahol ki vagyok jelölve kimondásra. És ezt olyan sokszor éltem át, hogy csak tudjátok, abban az órában megtudjátok, mit kell mondanotok. Ha zsinagógában vagy bíróság elé idéznek benneteket, ne aggódjatok, hogy mit mondotok, abban az órában megkapjátok, hogy mit kell mondanod. És ez egy nagy nyugalmat ad nekem. Őszintén szól nekem, nagyon sok lemezem nincsen, van egy A1-es lemezem, és ezt, amit most mondtam, igyekszek elmondani mindenkinek. Van, amit körül tűzdelek versekkel, Adi, József Attila, Kosztolányi, ezek a, hogy mondjam, a közelállók. Mert tudjátok, hogy nagyon sok helyen, templomban a textust így olvassa fel a pap, hogy itt és itt, a Szentírásba, így szól Isten írott igéje. Kihangsúlyozzák, hogy írott ige. Mivel van íratlan ige is. Én szerintem az ember kap íratlan igét kimondásra. A költők különösen megajándékozottak ebből a szempontból, hogy megkapják, papírra vetik, és mi boldogan olvassuk. Most csak belebotlott a nyelvem a szóba, József Attila Flórához mondja ugyan, de gyönyörű vers, azt mondja, hogy tudnál-e engem új világra hozni, iparkodván szerelmes türelemmel, hogy legyen erőm ismét adakozni, és eltölteni a gonoszt félelemmel. Ez úgy, hogy valakinek az agya kitermeli ezt a mondatot, ilyen nem létezik. Ezek nem az agyakban készült, mint egy ilyen boszorkonyhába készült mondatok, és elő lehet venni, amit akarok. Nem. Az jön, az ember kapja, és az értelem az nem az értelem kapja, hanem a szív kapja ezt az üzenetet. Én 1962. július 1-ig tagadtam az Isten létét. 1956-ba kerültem Budapestre, és egy olyan közösségbe találtam magam, Csepel-Lütusa szakosztály, ahol mindenki Isten tagadó volt. És hát az edzők is tagadták, az is, hogy szóba se jött, és én egy idő után rájöttem, hogy hát itt mi az, hogy vallás, meg Jézus, meg mit tudom, Biblia, holott édesapám tett a bőröndbe, amikor indultam 56. júliusában Budapest, egy Bibliát, de azt nem forgattam, nem használtam, ennek ellenére minden jött, sikerült, és úgy gondoltam, hogy ez az Isten dolgot idős férfiak találhatták ki. Mert aki áll a lábán, mint én is, el volt elképzelésem, hogy világbajnok szeretnék lenni, mit kell ezért tenni, sokkal többet tettem, mint a többiek, minden a helyén volt. Minden stimmelt. És 1962. július 1-én a Dunaparton sétáltam, ahol jött egy motorcsónakkal egy kajakkerű edző a Dunán, a parthoz közel. Szembefordult az árral, és felkiáltott nekem a partra, hogy Bandi, telefonáltak az Újpest öbölből, meghalt az édesapád, és akkor én, mint az ökölvívő, akinek rájöttük, a tizet kezdik rászámolni, egy ilyen sokkos állapot. Édesapám 55 éves sem volt még, teljesen egészségesnek tudtuk, és egyik pillanatra a másikra meghalt. Szív, koszorú, érzelmeszesedés. És amikor meghallottam ezt a hírt, egy nagyon rossz állapot vett erőt rajtam. Valami, hát senkinek nem kívánom. És néhány másodperc után hallottam, nem a dobhártyámra érkezett a hang, hogy hol a vevőkészülék hol volt rajta, nem tudom megmondani, de világos két szó, ami valami értetetlen, furcsa, hatalommal is rendelkezett. Két szó így hangzott, Isten van. Semmi több. És akkor én azon gondolkoztam, hogy létezik, hogy én itt élek Budapesten, és ebbe a felfogásban egyáltalán léteznem, hogy lehetett, hogy azt gondoltam, hogy Isten nincsen. Akkor a Bibliát elejétől végig elolvastam, ha időm engedt a versenyek miatt templomba elmentem, de éltem egy átlag élsportlónak az életét. És tulajdonképpen az a lelkem állapotának a kutatására mentek el évek, amikor 1972, azt hiszem, hogy szeptember 1-én megtaláltam azt, amit kerestem, azt az állapotot, amit az előbb már elmondtam. Olyannyira éltem átlag élsportló életét, megnősültem, 4,5 év múlva elváltam, elváltunk közös beleegyezéssel, 9 évig voltam egész biztos nőtlen, hogy soha többet nem nősülök meg, ez természetes volt. Okos, van magához való esze, és 9 évig voltam ebben a biztos tudásban. És 9 év után mi sem volt hőbb vágyam, hogy megismert sportásnőmet feleségül vegyem. És el kellett menni János kórházba az esküvő előtt, kérdéseket tettek fel, egy nagy terembe egy-egy fehér köpenyes hölgy faggatott bennünket külön helyen. Valahogy egy kérdés a végén az volt, hogy és hány gyermeket szeretnének? Nem beszéltük meg, feleségem. És mondtam a vallat a faggató hölgynek, hogy csendbe, nehogy a mennyasszony meghallja, 4-5-5. Beírta 4-5. Jöttünk ki a János kórházba, ott lejt az út, ha kijárat felé megyünk, és ott mentünk le, és kérdeztem, hogy kérdezik tőled, hogy hány gyereket szeretnék? Azt mondta a mennyasszony, hogy igen. Na és mit válaszoltál? Hogy te mit válaszoltál? De hát én kérdeztem előbb, te mit válaszoltál? És a végén kiderült, hogy ő 5-5 írt be. Én 4-5, ő meg 5-5 írt be. Hát az se volt akkor, tehát egy ilyen, hogy mondjam, ilyen gyengéd, 1-2 maximum. És hát az esküvő után 9,5 hónappal, hogy ne kelljen számolni mi a hölgyöknek elsősorban, 9,5 hónappal megszületett az első gyermek. A következő esztendőben is született egy kislányunk, utána volt ilyen spontán vetelés a feleségemnek, bocsánat, hogy ilyet is elmondok, és ott kimaradt 2 év, de 81-82-ben a harmadik, negyedik, ötödik gyerek is megszületett. És amikor az ötödik megvolt, akkor boldogok voltunk, hogy a terveink bejöttek, stimmelnek, mint amikor a háziasszony a gyúródeszkán már lekaparta a tésztát, és a lisztet rázza le, kész, uram, hálát adunk, megvan, kész, fertig. És akkor elmúlt egy év, vagy másfél év, és mondta a feleségem, hogy hozz csak a naptárat. És attól kezdve mindig jött egy új gyermek. De csak az volt bennük, hogy amit a gyermekáldás ellen meg szoktak tenni, az a két drasztikus lépés, az nem. Minden ilyen jámbor módszer, de azok mind csődöt mondtak. És tehát, ha mondtuk, akkor általában, hogy mondjam, úgy néztek ránk, mint valami űrlakókra, mikor jött. És azt hiszem, hogy 8 vagy 9 gyerek volt már, és a feleségem, a sógornőm is ki volt írva szülni ugyanarra az időre, mint a feleségem. És szegény apósom, aki engem kárhoztatott, ezért... Mint hogyha úgy lenne, hogy én félre vonulok valahová, és akkor én elintézem egy befőttes üvegbe, hogy van hasonló. És hát ő azt, hát engem tartott hibásnak. Hát legalább a balhénnak a felét a feleségem vállalja. Na, lényeg az, hogy egyszer náluk voltunk, és azt tudtam, hogy a sógornőjének is egy időben fognak szülni, és akkor mondtam apósomnak, hogy na, apu drága, júniusra lesz már 19 unokád. Igen. Megállt, azt mondja, nem 18? Nem, 19. De hát azt, hogy mondjam, megtanultam, hogy a mindenkori közvéleményt követni nem biztos, hogy jó. És ebben is az a versenyzésem is, mindig, annak a lényege az volt, hogy mindig megpróbálni, hát ha van valami jobb. És elsősorban az derül ki számomra, hogy az önként vállalt szenvedés az a legfontosabb, egyik legfontosabb, hogy mondjam, vállalni való, most csúnya mondatot szerkesztettem. Mert a szenvedés a lélek tápláléka. A szenvedés a lélek gyönyörűsége. És én nagyon sokat futottam, és sokan azt hitték, hogy azért futok, hogy a lábamban az izomzat, meg a kapillarizáció, meg a tüdő, ez az edzésbe kerüljön. Nem. Az önként vállalt szenvedés okozta, én szerintem, azt, hogy a lelkemet átmosta, az, hogy hétfőn, szerdán, pénteken, 2x28 kilométert futottam, tehát hetente 560 kilométer felett. Vagy nem, 106, 28, 6x28, azt számolja ki valaki. Én szerintem ez okozta azt, hogy tulajdonképpen a Müncheni olimpián az a futáson dőlt el, és a versenyző, egy orosz, akkor még szovjet versenyzőt tudtam futásban annyival megelőzni, hogy az olimpiát megnyerjem. Tehát az önként vállalt szenvedés a lélek gyönyörűsége. A másik, hogy itt ültünk ki itten a piros széken, és az volt bennem, az jutott eszembe, hogy egy, hogy mondjam, felfedezésem vagy tapasztalatom. Nem jó az embernek szerelmes ember ellen vívni, mivel a szerelmes embernek teljesen rendben van az egyensúlya, ott van Józsi Bözsinek, és viszont jó szépen megvannak, és hogy adom a találat, vagy kapom a találat, kit érdekel? Hát a boldogságom nem attól függ, hogy most kit bökök meg, vagy ki nem. És ez a megszabadultság, aminek formáját meg elmondtam. A szerelme állapotában kap az ember egy ízelítőt abból, hogy milyen a mennyeknek országa. Ez az állapot, igen. És ezért volt egy 1970-ben volt egy világbajnokság Németországban, és az egyik csapattársam, aki soha nem vert meg, szerelem állapotában volt, és nagyon kis különbség ugyan, de ő lett a világbajnok. És találkoztam vele, és mondtam neki, hogy igen, te nyert lesz a VB-t, de te olyan doppingot használtál, amit nem lehet kimutatni. És hát csak mikor megmondtam neki, hogy szerelmes voltál, akkor jött rá, hogy onnan származik a sikere. És az, hogy szerelmes akarok lenni, ilyen nincsen. Vagy van szerelem, vagy nincs szerelem. Úgyhogy hát, tulajdonképpen, ha megkapja valaki ezt az ízelítőt, akkor jól el tud igazodni. És másik, hogy ugyancsak ezen a világbajnokságon, amikor második lettem, éreztem, hogy otthonról megint ez a nagy elvárás nyomul rá, nyomul. Öt világbajnokság után voltam, persze, hogy Balcó kell, hogy nyerjem, mert lehetetlenség, hogy ne nyerjen. És éreztem, hogy közeledik ez a nyomás, az elvárás terhe közeledik, és azt gondoltam, hogy valamit kitalálok, hogy a figyelmemet eltereljen valahogyan. És akkor azt mondtam magamban, hogy ha szólítanak, akkor azt mondják, hogy allé, vagyis kezdjed, allé, akkor elkezdek énekelni. És csak arra fog figyelni, hogy az éneklést abban ne hagyjam. A többi nem érdekes, mert rosszul vívok, ezt a kísérletet megtehetem. Ezt csináltam. Azt mondom, allé, és elkezdtem énekelni. Azt a Szécsi Pál szépen énekelte, hogy kósza szél a felhők lágyul, én száj repül velem új világ felé. És a végén egy Amerikával holt versenyt kellett vívjak az első helyén. A következő esztendőben egy fiatal, 18, nem, mindegy, hány éves, nagyon fiatal, 23-24 éves fiú, Villányi Zsigának hívják. A vívás közben oda jön hozzám, azt mondja, Bandi, mit csináljak? Nem megy a vívás. Mondtam, Zsiga, amikor azt mondják, hogy allé, kezdjél el énekelni. Igen, és egy dologra ügyelj. Egyetlen, hogy bármit csinálj, csak az éneket ne hagyd abba. Egy másodperce se. Amikor azt mondjuk, állj, akkor állj le, és a következő éneklést tartsa a következő asszóra. És olyan arca volt, mint a kölyök vizslának, és azt mondta, hogy jó, megyek, na de mit énekeljek? És hát mit javasoltam neki? A neki is ismerős éneket. Azt, Zsigám, azt, hogy kósza szél az e felhők lágyal. Elment, 14 győzelem óta nem volt veresége. Igen. És ezért van az, hogy a csatában a katonáknak muszáj énekelni, mert az éneklésnek van valami olyan, ami az ima után következő, hogy mondjam, állapot az embernek. Konyhába elkezdtem kapkodni, hogy ne felejtsek el valamit, vagy igen. Ez 2004-ben telefonált az akkori sportminiszter, akit úgy hívtak, hogy Gyurcsány Ferenc, és mondta, hogy most ő állítja össze a nemzet sportolója 12-t, a névsort, és hogy vállalja-e ön, mármint én, a nemzet sportolója státust. Mondtam, természetes megtiszteltetés, miniszter úr. Azt mondta, hogy rendben, leadom a parlamentbe, és majd az eredményről tudósítom. Két vagy három nap volt, szólt a telefon, mondta, leadtam a névsort, ön is benne van a 12-be, és hát gratulálok is. Várjuk, mit tudom én, május 9-én a parlamentbe az ünnepélyes átadásra. És én tudtam, hogy nekem oda nem szabad elmenni, mert ott nekem olyan emberekkel kell parolázni, amit sokan megengedhetnek maguknak, de én nem engedhetem meg annak a parolázást. Mert a készfogás, az egyetértés, a jóváhagyás, helyeslés nekem nem szabad. Nem szabad rábólintani egy ilyen magatartásra. És törtem a fejem, hogy hát akkor is megvoltunk már, azt hiszem két gyerek repült ki, és maradt még 10 otthon. És ebbe egy nagyon magas jövedelmet ígért akkor ez a nemzet sportolója státus. És tudtam, hogy ha nem szabad elmenni, de ha ha nem megyek el, veszélyeztetem ezt a magas jövedelmet. És dilemmám volt, hogy a gyerekekért a felelősség, meg a meggyőződés, meg hogy de hogy lesz, ami lesz, nem megyek el. De nem dőlt még el bennem, és emlékszem, hogy ültem a széken, és akartam bekötni a cipőfűzőmet, és ezen morfondíroztam. Nyúltam le, és láttam, hogy a kezem remeg. És az nem remeg, rászállhat a veréb. De akkor ez a tét, hogy eladom a lelkem, nem, meggyőzöm, ezt követem, nem követem, okozott egy ilyen reszketést a kezemnek. És örömmel olvastam, Kosztolányinak van egy verse, ami nagyjából így szól, hogy de fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Hogy van tovább? reszketve és szilárdul, mint a hűség. Valami fényes, tiszta nagyszerűség az égbolt. Tehát reszketve és szilárdul. Tehát arra jöttem rá, hogy a hűség olykor reszketéssel jár. És ez így van. Mert akinek eszébe nem jut, hogy baj lehet abból, amit csinál, attól nem. De aki fél és tudja, hogy kockáztat valamit, életét, pénzét, családját van, annál bizony előfordulhat, hogy beleremeg a bizonytalanságba az ember. Ez a reszketve és szilárdul, mint a hűség. Ezt sikerült, hogy Kosztolányi megértette velem, hogy vagánykodás van annak, aki milliárdos és elszakad neki, hogy tintával leönti a nadrágját, tehát észre se vesz még tizet, ha akar. De amikor a tét nagy, akkor megváltozik az embernek a viszonya a meggyőződés követés vagy nem követés kérdésében. Hát ennyit. Hátra van még valami. Jó, hogy nem nézte meg az órámat. Ja, csak az, hogy azt érdekesnek tartom, hogy én nagyon zeneérzékeny vagyok. 4 éves vagy, még annyi, 4 és fél éves voltam, meg 5 éves, amikor otthon a szüleim és testvérem énekeltek egyházi énekeket. És az énekeskönyvben be volt x-elve néhány ének, amit nem volt szabad énekelni, ha bandika is ott van, mert akkor bandika sírni kezd. És akkor rájöttem, hogy ők nem, a családok nem sírtak, csak én sírtam. Nem lehet, hogy csak én értettem meg. És mai napig is van olyan, hogy van olyan zene, amit biztosan elsírem magam. Be tudnám mutatni, de nem akarok itt enni. ilyen alkat vagy, nem tettek róla. És a másik, hogy himnusznál azt vettem észre, hogy az emelvény legfelső fokán állva, ott vannak versenyzők aranyérmányakban, és sírnak. Megértem őket. Lehet, hogy én is velük sírok. De amikor én nekem játszották a himnuszt, soha az életemben egyetlen egyszer el nem érzékenyültem. Csak azt tudom, hogy amikor a 72-es olimpiára készülve fogyóba lévő szorgalmam felgerjesztése kedvére megvettem egy kis lemezen a magyar himnuszt, és az edzőtáborba bevittem a lemezjátszót, és amikor éreztem, hogy ki kéne menni futni, de esik az eső, akkor ezt feltettem a lemezt, és akkor elmentem. A himnusztól elmentem futni. Himnusz miatt elmentem futni. Nincs benne önérdem, kapott, ajándékba kapott, örömöm volt. Na, hát ennyit mondtam volna. Köszönöm a figyelmet. Ki a dicsőség? Hiába beszéltem.
Jó. Kedves András, tényleg nagy hálával állunk itt, és köszönjük a szavaidat, meg nem csak a szavaidat, hanem azt a életutat, vagy életpéldát, amit az életed jelent számunkra. És nem tudom, nekem ez az életem egyik legjobb napja, hogy itt állhatok, és hallgathattalak személyesen is. Azt szeretném még kérdezni, hogy kérdezhetünk-e egyáltalán még valamivel kapcsolatban.
Nem veszem elő az órát, akár meddig.
Jó, köszönöm szépen. Én, ha megengeded, akkor megragadnám azt a lehetőséget, vagy élnék azzal a privilégium, hogy az én kezemben van a mikrofon. Azt hiszem, hogy azt megértettük, hogy a sikerben miért nem lehet belekapaszkodni. De azt hiszem, hogy nagyon sokunkat érdekli az, hogy lehet a kudarccal megbirkózni. Hogy lehet a kudarcokkal megbirkózni. Mi az, ami a kudarcokon átsegíti az embert?
Könnyebb kérdés nincs.
Most értem, nem jutott eszembe könnyebb.
Hát tudom, hogy... Szól. Hogy az, hogy mondjam, alap gondolat, amelyik által mindig vezetett, hogy rossz is, kudarcos a helyzet, hálát adni az Istennek azért, mert ez így van. És tudod, hát már látom, hogy billegnek a fejek, hogy bizony így van. Csak fenemód nehéz. Azt mondja, hálát adok, uram, összetörték a kocsimat, áldak ma. De állítólag, akik ezt gyakorolják, hát előfordult már kis dolgokban, hogy én is, hogy mondjam, nem csalódtam ebbe a megoldásba, de azért az igazi nagy, hazudnék, hogyha azt mondtam, hogy jöhet bármi, hálát adok az Úrnak, és minden frankó lesz. És hát csak azt tudom mondani, hogy ha az ember kéri az Istentől a bölcsességet, akkor úgy mondja, hogy megkapja, aki kéri, az kap, aki zörlök, annak megnyittatik. És hát csak azt tudom mondani, hogy beletörődni abba, hogy Uram, ennek így kellett törni, és te erről tudsz, nyilvánvaló, te előtted megengedted, hogy így történjen, de ehhez kell egy olyan szellemi magaslat, ahol nem tartózkodok mindig. Néha lejjebb szállok, leereszt a szívem. Hát ne haragudj, hogy szó nélkül, hát, vagy hogy mondjam, válasz nélkül hagylak benneteket. Csak a közelmúltban olvastam a Csókai Andrásnak, az agykutatónak egy könyvébe, ami leírja azt, hogy a hitünk úgy van, hogy a hitünk él, működik, tudunk róla, kapcsolatunk van az Úrral, Jézussal kapcsolatunk van, és aztán jövünk, megyünk a világba, és akkor elfeledkezünk erről. Aztán megint visszajön, hogy az Úr Jézus, igen. És akkor ő azt mondta, hogy ezt is próbálta csinálni, hogy mondta mindig, hogy felébredtem, Jézus velem van. Megborotválkoztam, velem van Jézus. Akkor felszállok a villamosra, velem van Jézus. Velem van Jézus. Vagyis, hogy a létben a hit ne olyan legyen, mint az országúton a szaggatott vonal, hanem olyan legyen, mint a záró vonal. Ezt írta le, vagy ezt mondta el. És hát otthon a gyümölcsösünkbe egy kis traktor van, egy személyes traktor, fűnyíró traktor. És nyíltam éppen a füvet. És egy őszi baroszfa felé kellett elmennem, és volt egy elég vastag ága, ami lelógott egy kicsit, és tudtam, hogy azon fogok átmenni. De ettől függetlenül, már mikor rákanyarodtam, már mondtam, hogy velem van Jézus, ülök a traktoron, velem van Jézus, hogy magasabbra állítom a fűnyíró részt, velem van Jézus, és mentem így, eszembe jutott ez. Hát traktoron ülök, hát mit csináljak? Hát mondom, hogy velem van Jézus. Ezt mondtam, hogy velem van Jézus. És akkor lehajoltam, mikor mentem az ág felé, és nem hajoltam elég mélyre, ami azt eredményezte, hogy ez a vastag ág egyszer csak itt jött. És a traktor meg ment tovább. Egy idő után megállt, mert úgy van megcsinálva, hogyha nem ülnek rajta, akkor megáll magától. És itt volt a nyakamon, itt. És nem tudtam, hogy mi lenni. Hát felemelni nem tudtam, és akkor egy után valahogy ez az ág, kapaszkodtam, de itt volt, hogy mindjárt leszakad a fejem. És akkor ez a vastag ág többől kitörött. És akkor rám esett, vagy 100 éretlen őszi barack volt, és ott feküdtem a lombok alatt. Hát az, hogy folyamatos kapcsolatunk legyünk a Teremtővel, az valami ahhoz kell, hogy az ne szaggatott vonal legyünk, hanem záróvonal. Elnézést, hogy ezt megtordottam. Nem, nincs rajtam az óra.
Valaki szeretne egy kérdést feltenni? Még szerintem 2 kérdést tehetnénk még fel, ha belefér az idődbe. Köszönjük. Köszönjük. Valaki?
Ide jössz? Vagy hangos legyél, és majd megismétlem.
Mi lett a vége a történetnek, amikor nem mentél el a díjátadóra?
Az volt, hogy
volna ennyire Istenben, akkor lehet, hogy nem ért volna el esetleg ekkora eredmény.
Igen, én csak azt szerettem mondani, hogy abba a gondolkodásba belemenni, mi lett volna akkor, ha nem így lett volna, így, hanem amúgy lett volna. Ebben nem szabad belemenni, mert ez egy ilyen gondolkodási zavart okoz, mert ez, hát eldőlt, az idők kezdete előtt eldőlt minden, ami történik velünk. Ezt kell, hogy nyugtasson bennünket, hogy abba az órába megtudjátok, de bocsánat, most rosszat igéztem, a Jeremiás 1-ben van. Mielőtt megalkottalak volna anyád méhébe, mielőtt megszülettél volna, felkentelek. És tehát eldőlt minden már jóval korábban, mint Jeremiás megszületett volna egyáltalán. Tehát az, hogy mi lett volna, akkor nem így lett volna, nem szabad bele menni, mert ez, hogy mondjam, ez ilyen... Bocsánat, csak hogy történt a fejemet. Hát ez olyan, mondják, hogyha Mari nénnek kereke lenne, ő lenne a talicska. Tehát ebbe nem szabad bemenni. A másik pedig... Igen, meg az, hogy egy versenyen, egy külső, egy ötös, olyan apró dolgokon múlik sok minden, és utána, ha akkor nem így történt volna, egy gondolkodási zavart okoz. Nem történhetett más, hogyha csak úgy, ahogy történt. Ami megtörtént, mondhatom, hogy a szentnek kell tartani. Vörös Sándornak van egy verse, mert minden, ami végbe ment, azon nem másít semmi rend. Sem Isten, sem ördögök, múlónak látszik és örök. Tehát a múltat azt lehazudni lehet, de azt lehet tudni, hogy a múlton nem tudunk változtatni. Az eldőlt kérdés. Nincs, hogy visszamegyek néhány évet, és elkezdek rendesebben élni, csinálni. Nincs ilyen. Ez erre van az embernek az elkövetett hibák használatára, már bocsánat, a bűnbocsánat, ami, ahol Jézus az érdemszerző.
Köszönjük. Még egy utolsó kérdés akkor.
Köszönöm. Hát igazából szívesen rákérdeznék, hogy nézett ki egy hete Balcónak. Tehát az edzés... Nagyon az edzésre szeretnék rákérdezni, hogy nem, edzést. Tehát, hogy egy hete hogy nézett ki, igen, mondjuk, hogy igen, mondjuk abba az időszakban. Köszönöm.
Tehát korán kellett kelni, szinte mindig, és hát ha ebéd után az ember nem pihent egy kicsit, az utolsó két edzés már sokkal rosszabbul zajlott. Hát heten délelőtt két edzés, délután két edzés volt. És hát nem engedhette meg magának az ember, hogy lefaragjon, mert a pillanatokat megelőzik az ember, ha kevesebbet edz. Tehát csak azt mondom, hogy szigorú rend volt, étkezésbe, alvásba, ha ezt nem tartott az ember, alkalmatlan volt arra, hogy fejlődjön. Tehát ez vele járt, ez az életmódváltoztatás. A többiek, igen, igen. Az abból, igen. Hogy nagyon akarta?
Nem, hogy azt mondja, hogy
ő... Valaki bekötött valaki.
Igen, hogy énekeljen. Azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy tehetségesebb sok pályatársánál, viszont nagyon akaratgyengének érzi magát. És hogy az, hogy az akarat az ajándék, az neki ijesztő, mert hogy úgy érzi, hogy ezzel az ajándékkal nem rendelkezik.
Hát lehet, hogy majd jön egy olyan körülmény, ami ilyen sógorostól jön, bocsánat, hogy akarással együtt jelenik meg a megoldandó feladat. Egyébként, ha keresünk a helyet az életünkbe, azokon a nyomokon kell menni, ahol érezzük azt, hogy ehhez lenne erőm, lenne kedvem, és ott jönnek, hogy nem merek változtatni, hát akkor meg ne változtass. Tehát hűségesnek lenni annak, ahol kaptuk az erőt belőle. És amit kaptuk az erőt, kaptuk a körülményt is. Én ezt tapasztaltam. Hát Isten titka, nem titkai nem csökkentek azáltal, hogy én ezt mondom.
Ahogy telefonban én említettem, most újraolvasom a Szenvedés vágyazott gyönyörűség című veled készült interjúkötetet, és ott számomra nagyon érdekes és fontos dolgokat mondtál a hűségről, hogy egyet vár tőlünk az Isten igazából, hogy hűségesek legyünk. Mondanál erről pár szót még nekünk? Különös tekintettel, bocsánat, arra, hogy téged a szerintem pontosan emiatt a hűséged miatt sok hátratétel ért legalábbis a sportvilágban, annak ellenére, hogy kimagasló eredményeket értél el.
Igen, de azt vettem észre, hogy ez a hátráltatás hosszú távon nekem hasznomra vált, és azok, akik a hátráltatást csináltak, gáncsoltak, hazudtak, minden irigykedtek, azoknak meg hátránya lehet. És tudom, hogy a életbe való létemet, mozgásomat befolyásolja az a tény, hogy bosszút állhattam volna, de nekem nem volt kedvem felvenni, mert dobtak nekem ilyen kesztyűt, hogy kikezdjenek velem. Soha nem vettem fel a kesztyűt, és ez benne van a Szentírásban. Az Úr hadakozik életetek, ti maradjatok veszteg. Ez az egyik, a másik a nyersebb. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. És az, hogy én ennyi áldásban részesültem, kegyelemből, anyagilag, fizikailag, minden szempontból, összefüggést találok a között, hogy ez történt velem, és tartottam magam ehhez a bosszút nem álláshoz. Arany János mondott egy ilyen mondatot, hogy látott már valaki boldog embert irigyek nélkül? Költői kérdés. Én odafordítanám, hogy látott már valaki sikeres embert irigyek nélkül. Nem. És az az érdekes, ez szerint megfigyelésem, hogy az irigyek, most meg fogjátok érteni, gondolkodjatok az életetekre, az irigyek mindig közvetlen, közeli emberek. Nem távol valahol Tótkomlóson egy fűszerüzletbe eladó az illető, hanem valahol a közelbe vannak az irigyeink. De hát én arra jöttem rá, hogy az irigyek óriási áldások voltak nekem, mert bennem volt, hogy ez az ember engem le ne győzzön. És akkor valami rossz igazságtalanság történik. És hát ez a szerint tapasztalatom, hogy az irigyekre szükség van, edzéskedvet tudnak csinálni. Mondom, hogy az irigyek azok tudnak segíteni.
Kedves András, tényleg nagy hálával köszönjük azt, hogy eljöttél közénk. És azt hiszem, hogy mindnyájunk nevében kívánunk tényleg sok áldást az életedre, családodnak, és kívánom azt, hogy tudj még sokáig szolgálni a nemzetünket, mert én úgy látom a te életedet, mint egy élethosszig tartó nemzetszolgálat, és mindeközben szolgálod az Isten népét is. Én tényleg kívánok ehhez sok erőt és bátorságot. Isten áldjon!
Szervusztok, köszönöm a meghallgatást! Thank you.